56. álom. A nyitott bélyeg berakó fölé hajoltam. Sok bélyegen a piros szín dominált. Mindegyiken kiemelkedett egy erősen kopaszodó, egyszerű munkaszubbonyba öltözött középkorú férfi. Jobb kezét magasra emelve üdvözölte az előtte lévő sokaságot. Mindegyik bélyeg alsó peremén kínai írással tüntették fel származását és értékét. Ennek alapján biztos voltam benne, hogy a bélyegek egy messzi keleti országból származnak, csak azt nem tudtam pontosan melyikből. Az ember, akinek a képmását láttam rajta, vagy Mao Tse-tung, vagy valaki hasonló, aki mutogatni szereti magát élőben és fotókon egyaránt. Mao Tse-tung kínai forradalmár, politikus, költő, kommunista vezér, a kínai népköztársaság teljes hatalmú egykori vezetője. A bélyegek kidolgozása a képpel együtt olyan volt, mint egy napilapban kinyomtatott fotó. Becsuktam az albumot és körülnéztem. Első pillantásra egy szegényes tévé stúdióvezérlő termelőt álltam. Mindössze néhány kiöregedett képernyő és egy keverőasztal jellemezte. Csak egy alak ült háttal nekem a pult mellett, és tekintetét nagy komolysággal az előtt álló tévékre szegezte. Sötétbarna kabátját katonai egyenruha stílusban szabták. Ezt nem tartottam különösnek, hiszen sok fiatal szívesen visel hasonló öltözéket. Koron fekete, egyenes, válligérő haja sem árulkodott kilétéről. A képernyőn épp egy rakéta ívelt felfelé. A felvételből vagy az élőadásból nem lehetett kivenni, hogy űrrakétáról vagy katonai eszközről van szó. Amikor megpillantottam a falakon ugyanannak az embernek az arcképét, akit a bélyegeken láttam, akkor kezdett derengeni, hogy valamilyen katonai támaszpont irányító termében vagyok. Az ülő alak a következő pillanatban, mellőzve a képernyőt, hadonászni kezdett a kezével az arca előtt. Ahogy a fejét is jobbra-balra forgatta, megláttam ijedt arcát. Nő volt. Méghozzá a mongolid ember típushoz tartozott. Figyelni kezdtem, hogy miért hadonászik. Egy darázs röpködött a feje körül, attól ijedt meg. Felkaptam a bélyegberakót, és segíteni indultam. Sikerült elhajtani a darazsot a nőtől, de még mindig veszélyt jelentett. A nő rám mosolygott, így igyekezett megköszönni segítségemet. Figyeltem, merre röpköd a darázs, és utána eredtem. Zümmögve az egyik nagy plakátra, a képen lévő ember homlokára szállt. Oda csaptam a bélyegalbummal a plakátra. A csattanás után csalódott kiáltást hallottam a hátam mögül. Á, nem sikerült. Ettől a hangtól a darázs megijedt és elrepült. A bélyegberakó pedig a padlóra esett, a benne lévő bélyegek szétszóródtak. Dilemmában voltam, hogy szedjem össze a bélyegeket, vagy menjek a nőhöz, és tudjam meg, mi a gond. A bélyegek. A bélyegeket fontosabbnak tartottam, hiszen tudtam, hogy van közöttük nagy értékű. Ha majd azokat összeszedem, lesz még időm beszélni a nővel. Lehajoltam, és óvatosan munkához láttam. Csipesz nélkül egyenként kellett felvenni őket a padlóról. Nem akartam megsérteni a perforációt. A fal felé fordulva, térden kúszva szedegettem a bélyegeket, amikor hangos sikoltozást hallottam. Kellett néhány másodperc, hogy feltápászkodjak, mire talpra álltam, a nő helye üresen állt, csak a nagy, dupla szárnyas kiárati ajtó volt tárva nyitva. Kint állok az épület előtt, körülöttem három erős szín dominál. A haragos zöld színt a pázsit és a domboldalon álló egyetlen lombos fa adja buja leveleivel. Ugyanannyi, sőt, még több is van a világos kékből, mert az ég és a messzi hegyvonulat ezt a színt erősíti. Legkevesebb az aranysárga. Ez a szín csak az előttem álló épület falait és a tetőzetet borította. Legjobban az érdekelt nem csak a színe, hanem a szerkezete miatt. Méretre nem volt nagy, talán néhány emeletnyi magas. A lekicsinyített mását helyezték a tetőzetre. Tehát két egyforma, de különböző nagyságú épület állt egymás tetején. Először arra gondoltam, hogy megnézem belülről. Arról a helyről, ahol álltam, nem látszott a bejárat. Feltételeztem, hogy valahol az oldalán vagy a hátsó részén találok rá. Elindultam megkeresni a bejáratot. Alig tettem meg néhány lépést, amikor az épület jobb oldala mögül megjelent egy cigánylány. Egyszerű népi motívumokkal hímzett ing és hosszú világos zöld ráncos szoknyát viselt. A legjellegzetesebb öltözéke a vörös stóla, amelyet derekára eresztett, és két kezén áthajtva tartott. Fekete kócos hajának egyik tincse a mellén pihent, a többi pedig a hátára simult. Mosolygós arcáról kedvesség áradt. Széles karimájú, sásból fonott kosarában, amelyet karján tartott, lila szarkalábak pihentek. Rászegeztem tekintetemet, és vártam, hogy hozzám érjen. Gondoltam, tőle megtudhatom az épület titkát és a bejárat helyét, de ő nem felém, hanem a lombos fa felé indult. Még mielőtt találkozhattunk volna, ő a tenyerét a fa törzséhez símította. Abban a pillanatban az összes falevél lehullott, és a törzságaival együtt megfeketedett. Nem csak a fa, hanem a cigánylány is öltözékével együtt megváltozott. Arcán felvillant a gonoszság. Most egy részes rövid fekete ruhára váltott. A szoknya alig fette ágyékát. Hosszú lábait fekete, kígyó mintás cicanadrág takarta. Nem ijedtem meg tőle. Feltételeztem, hogy az egész csak színjáték. A lány egy szelíd, kedves jelenség, csupán így szeretné távol tartani magától az ismeretleneket. Ezért nyugodtan, mosolyogva kezdtem közeledni felé. Ekkor történt meg a nagy átváltozás. A nő teste összezsugorodott, megvékonyodott, és a zöld fűbe rogyott. Elővigyázatosan közeledtem hozzá segítő szándékkal. Amikor megláttam a testét, azaz mivé vált, visszariadtam. Előttem a fűben egy fekete kígyó sziszegett, és hosszú teste ugrásra gömbölyödött. A közeledékem, bár teljesen kiszáradt, reméltem, hogy megtartja a súlyomat. Sikerült is felkapaszkodnom még, mielőtt a kígyó támadásba lendült volna. Patthelyzet alakult ki, mert a kígyó nem távozott. Vártam abban a reményben, hogy a hüllőből újra szelíd lány lesz, de ez sem történt meg. Tennem kellett valamit. Letörtem egy ágat, és kopjaként felé dobtam. Eltaláltam a fark részét, és így a talajhoz szegeződött, de testének nagyobb része a fejével együtt még hevesebben vergődött. Egy még hosszabb ágat törtem le, azzal elértem a fejét, és erélyesen a földhöz szögeztem. A fa, mintha háláját fejezte volna ki, újra kizöldült. Még mindig érdekelt az épület bejárata. Feltételeztem, hogy a kígyónak álcázott boszorkány épp a bejáratot védte. Nem akarta, hogy bejussak az épületbe, én pedig mindenképpen be akartam menni. Beléptem az épületbe. Minden, a falak és a többi bent lévő tárgy, amely elém tárult, sötét zöld volt. Körülnéztem, és úgy ítéltem meg, hogy az épület belseje néhányszor nagyobb, mint amilyennek kívülről látszott. Minden felül dohos, nyírkos szag áradt. Hatalmas szakadékszerű tér állt a belső rész közepén. Bambusznádból készült állvány rengeteg töltötte ki. A nádrodak között a tér közepén három több méter magas kazán volt felállítva. Azokat vette körül a nád szerkezet, amelyeken különböző magasságban bonyolult hidalással a kazánok több felületéhez lehetett jutni. Azon a helyen a kazánokon kémlelő ablakok voltak. Aki mindezt felépítette, tudni akarta, mi történik a kazánokban. Vártam, hogy az a valaki megjelenjen, de nem jött elő senki. A nádrendszer hátulsó részén a falban embermagasságú üreg tátongott. Az egyik palló oda is vezetett. Úgy gondoltam, hogy ott majd találok valakit. De előbb az érdekelt, hogy mi van a kazánokban. Valamit főzhettek benne, mert mindegyik tetején pára távozott. Óvatosan a deszkákból kialakított útra léptem. A legközelebbi kazán kémlelője, kerek, emberfej nagyságú üvegablak volt. Pipiskednem kellett, hogy elérjem. Amikor rátámaszkodtam és rátettem a tenyeremet, éreztem, hogy meleg. Valami fortyogó lére számítottam, de nem azt láttam benne. Két árbócos dzsunka volt benne. A hajó teste egy ovális vaslapon állt, pára lebegett körülötte és melegítette. Értelmetlennek találtam méreteit, mert nagyobb volt annál, hogy díszként használják, de kisebb annál, hogy valaki beleüljön. Hátraléptem, hogy megnézzem a következő nagy üstöt. Megfordultam, és szembe találtam magam egy csukjás, zöldbőrű, mérges törpével. Hegyes orra és ferde szemei félelmet keltettek. Arcáról és öltözékéről nem tudtam megállapítani, hogy férfi vagy nő. Nem bántottam semmit, szóltam szabadkozva. Ezek a szavak nem voltak elegendőek, hogy megnyugtassam, továbbra is mérgesen nézett rám. Amikor láttam, hogy az egészből nem lesz verekedés, ütlegelés, megnyugodtam és vidámabban kérdezősködni kezdtem. Főleg az érdekelt, hogy mi készül a kazánban. Csak Tunya mozdulattal legyintett, majd elmagyarázta, hogy keletre kell utaznia és hajót készít magának. Csodálkoztam, hogy ilyen kis hajón akar a tengerre szállni, amikor törpelétére bele sem fér. Nem ismered a lényeget, magyarázta. Tapogatni kezdte a kazánt, végül egy kis, alig látható szöget húzott ki az üstoltalából. Erre a mozdulatra az egész kazán ködbe borult. Amikor végre kitisztult a tér, a nagy üst eltűnt, csak a tartalma, a benne lévő dzsunka maradt ott. Ha már itt vagy, segíts, parancsolt rám a kis mérges törpe. Nem azért, mert féltem tőle, hanem mert érdekelt, hogyan fog végül is beleülni ebbe a kis hajóba, segítettem neki. Ketten megfogtuk és a barlang felé vittük. Ott egy eléggé rozog a sínpár volt lefektetve. Csak egy lapos platóval rendelkező kocsi állt rajta. Arra helyeztük a hajót. Ő a kocsi elejére ült és kezével fogta a hajót, hogy el ne dőljön. Most lögd meg a járgányt, ha elindult, ugorj fel rá. Így is tettem. Az alagút oldalfalain látszott, hogy kézi erővel válták ki. Sok helyen már a tartógerendák is megkörbültek. Eléggé félelmetes volt a benne való utazás. A korom sötétséget a felaggatott fáklyák fénye váltotta. A szerelvény magától siklott a sínpáron. Az út végén napsugár árasztotta el a barlangot. Ennek nagyon megörültem, mert inamba szállt a bátorság. Úgy tűnt, hogy a hajó útközben egy kicsit megnagyobbodott. Nem láttam a kocsi elejét, ahol a törpe ült. Amikor végre megálltunk a barlang napos kijáratánál, felálltam. Homokos part és a végtelen tenger tárult elém. Nem sokáig gyönyörködtem benne, inkább segíteni indultam a törpének. Nagy meglepetésemre a törpe helyett egy kedvesen mosolygó fehér stólába öltözött lány ült a helyén. Nem reagált a meglepetésemre, csak két tenyerét a hajó felé irányította és várt. A hajó növekedni kezdett. A végén akkora lett, hogy beleférhetett legalább 10-15 utas és a legénység. Magától siklott le a homokos parton, a tenger vizébe.